Magyarországon magyar Nobel-díjnak is nevezik.
Igen, többször hallottam ezt, igen.
Először is gratulálok.
Köszönöm szépen.
És hát azzal kapcsolatban, amivel ön foglalkozik, azzal kapcsolatban szerintem elég, lehet mondani, hogy elég keveset tudunk. A lapokból annyit lehet tudni, legalábbis azt írják, hogy az információs technológiák és a biotechnológia összekapcsolásának kiemelkedő tudósa ön, és hogy új számítógépelvet alkotott egy amerikai tudóssal együtt. Milyen ez az új számítógépelv?
Hát, hogy néhány percben...
De úgy, hogy mi is megértsük.
Megértsék, igen, szélesebb körben a hallgatók. Hát a következőket szeretném röviden mondani. Ugye a digitális számítógépek azok egyeken és nullákon, igeneken és nemeken végeznek műveletet, és aztán ezen logikai műveleteket végeznek, illetve hát ezekből épített számokon összeadnak, kivonnak, szoroznak, osztanak, és aztán hát ezekből lesznek a programok, és Neumann Jánosnak a nagy felfedezése, illetve a nagy találmánya, hogy bevezette a tárolt programot, ami azt jelenti, hogy kinyitotta a számítógépek az emberi gondolkodás, intellektuális képességek és találékonyság felé. De ezek a számítógépek még egyszer egyeken nullákon logikai műveleteket és digitális műveleteket, ezekből felépített digitális műveleteket végeznek.
Ennek mi az értelme? Arra vagyok kíváncsi, hogy ezt egy de kötőszóval mondta, tehát gondolom, hogy az, hogy ezek a számítógépek ilyen elven működnek, az bizonyos korlátokat jelent.
Igen, azért mondom, azért jelent korlátokat, mert a természet, pontosabban az emberi idegrendszer, vagy akár az állatok idegrendszere is nem így működik. Akkor, amikor a háború idején, a második világháború után ezeket a digitális számítógépeket kifejlesztették, akkor azt hitték, hogy az idegrendszer és a neuronok azok ilyen kis tüskékből, 1-0 tüskékből logikai műveleteket végeznek, és meg voltak róla győződve, hogy ez mindennek az alapja. Még azt is írták ekkor, hogy ezekből épülnek az úgynevezett pszichonok, és ezekből a pszichonokból lehet majd megmagyarázni az ember pszichológiai működését is. Azonban a későbbi években, már a 80-as évekre világossá vált, hogy nem így működnek a neuronok, nem így működik az idegrendszer. Ezek az természetes élő konstrukciók, ezek folytonos jeleken, tehát nem egy nullákon, hanem folytonos, időben folytonos és értékben folytonos jeleken működnek, és ilyen egyszerre működő dolgokat, mintha hullámok mennének végig ezeken
most
az
próbálom lefordítani, elnézést, laikus nyelvre, tehát mondjuk a 80-as évekre, akkor ahogy ön mondta, igen, kiderült, hogy ezen az elven működő számítógépből feltétlenül soha nem lesz az emberi agyhoz hasonló szerkezet.
Igen, az emberi agynak az idegrendszernek a működéséhez hasonló szerkezetet vagy nem lehet csinálni, vagy ha ezekkel a digitális számítógépekkel utánozzuk, akkor nagyon sokáig fog tartani, tehát nem tudnak versenyre kelni időben. Ezt úgy szoktam mondani, hogy egy galamb ezer más galamb közül is a párját egy negyed másodperc alatt észreveszi, erre a mai szuperszámítógépek se képesek.
És akkor kellett kitalálni valami más.
És akkor szerte a világon mindenütt kezdtek foglalkozni olyan számítógépekkel, először olyan műveletvégző egységekkel, ilyen neurális hálózatoknak nevezték ezeket, ami próbálja közelíteni az idegrendszer egyes részeinek a működését. És én is ekkor kezdtem ezekkel dolgozni, és azután volt egy másik nagyon fontos dolog, hogy amit Hámori József professzor úr könyvéből tanultam meg, aminek az volt a címe, hogy nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, ami az agy két féltekéjének és az ember kétféle gondolkodási képességének, megértő képességének a kérdéseivel foglalkozott. Nevezetesen mindannyiunkban van egy képesség, amivel hosszú logikai következtetések útján jutunk el az új felismerésig, a megértésig, és egy másik képesség, ami képi, intuitív, egyszerre megragadó képességekkel ruház bennünket fel. És hát aztán ezen kezdtem gondolkodni, hogy lehetne olyan számítógépet csinálni, ami ezt a két képességet kombinálja. És akkor találkoztam 1988-ban itt nyáron Leon Chua professzor úrral, akivel már kapcsolatban voltam, hiszen 1974-ben egy fél évet töltöttem Berkeleyben, Kaliforniában, és azután kiderült, hogy ő pedig egy olyan neurális hálózatot talált, fedezett fel, amit meg lehet csinálni, mert ott nem minden neuron mindennel, mármint most itt nem igazi neuronok, mesterséges neuronokról van szó, van minden mindennel összekötve, hanem úgy, mint a retinánkban a látórendszere, csak a környezetben, lokálisan úgy mondjuk, térben lokálisan vannak összekötve, és hát ekkor indult el az a kutatómunka, amivel aztán 89. januárjában már kiutaztam Berkeleybe, és a mostani január volt a 14., amivel én elhagytam Budapestet, hogy kellemesebb éghajlatban vészeljem át a telet.
Ez az új elv, ez miben különbözik? Mert amennyit mi is megértettünk, igen, benne a régitől, amit ugye elmondtunk, hogy ott az egyel és a nullával végez különböző számításokkal.
Igen.
Ez az új elv, ez, és ez a szándék, amit nem tudom, hogy jól értek, de ez valamilyen szinten, mint hogyha a véletlent és az érzékelést is próbálná beemelni az elektronikai rendszerbe.
Igen, ez, az érzékelést próbálja beemelni.
Hogyan tud,
igen,
működni?
Hát itt van a következő lépés, hogy hogyan fog ez működni. Hát képzeljük el, hogy mondjuk a látással kapcsolatos dolgokról beszélünk, az a legegyszerűbb, ugye a retinánkban is vannak egy rácspontokon elhelyezett kis neuronok, ezek mindegyike érzékeli a fényt, tehát minden egyes kis ideg érző egy kis jelet ad a fényre, mind a pixelekre, úgy mondják kép elemekre, és mondjuk van egy 200x200-as kis rácspont, mindegyiken egy-egy érzőelem, fényérzőelem, egy-egy neuron, és ezeket mi mesterségesen utánozzuk, és összekötjük ezeket lokálisan, mondjuk az északi, a déli, a stb. Szomszédokat. És ebben az kis, úgy mondják, tömbprocesszorban, tehát egyszerre lélegző processzor sereg, mesterséges idegsejt seregben, hogyan programozunk? Úgy programozunk, hogy ezeket az észak-dél-nyugat-keleti irányú összekötetés erősségeket, ezeket változtatgatjuk. És kiderült, hogy ezek változtatásával a legkülönbözőbb értelmes képfeldolgozási műveleteket, képszámítógép műveleteket el tudjuk végezni, és ebből azután csináltunk egy olyan számítógépet, amely ugyanúgy tárolt programozható. Azt szoktam egyszerűen mondani, hogy ezek a számítógépek hullámokkal meg villámokkal dolgoznak. Ezek az elemi utasításai, az adatai pedig nem egy nullák, hanem videóklippek. Tehát egy adott ideig egy képfolyam, ez az adat, és ezen végzünk műveleteket.
Mire képes ez a számítógép? Ezek szerint most itt tart a kutatás.
Igen. Na most ez a azért neveztük mi ezt celluláris neurális hálózat.
Tehát mire lehet használni praktikusan,
igen,
hogy az ember értse, hogy
igen,
mi
igen,
a
univerzális
a között,
gépnek,
ami otthon van neki.
Igen,
meg amivel...
igen. Na most, univerzális gépnek, mert programozással ezek szinte minden ilyen képi műveletre beprogramozhatók. Most mondok egy pár gyakorlati példát. Az egyik ilyen példa az, még egyszer nagyon fontos, hogy itt összekapcsoljuk az érzékelést a számítással. Hát egy ilyen feladat például az, hogy mondjuk éppen egy nagyon tehetséges, most már önálló kutató, korábbi doktorandusom, Zarándi Ákos, a napokban csinált egy alkalmazást, amikor egy gyújtógyertya, egy autónak a gyújtógyertyájának a szikrázását megnézte, hogy a szikrák jók-e. Tehát nem ágaznak el. Most ezt nem videósebességgel, 25-30 kép per másodperccel, hanem ennek a ezerszerese gyorsaságával veszi a képeket, és analizálja ezekkel a kis csipekkel, ezekkel a kis látó csipekkel, vagy vizuális mikroprocesszorokkal a dolgokat.
A másik dolog, ami miatt önnek ítélték, önt tüntették ki a Bolyai díjjal, a bionikus szem elve. Erről mit lehet tudni?
Igen, hát erre nagyon vigyázni kell, mert nem szabad azt hinni, hogy előbb-utóbb a vakoknak beoperálják ezt, és akkor látni fognak. Bár ilyen kutatások is vannak erősen a kutatási fázisban. Ez azt jelenti, hogy ezen a kis vizuális mikroprocesszoron sok olyan funkciót, feladatot tudunk programozni, amelyet egyébként a látórendszer vagy maga a szem, a retina képes megoldani. Na most, egy nagyon fontos dolog az, hogy amikor mi a látásról beszélünk, akkor ez egy nagyon gazdag képessége az embernek. Az emberi agy egy jelentős része a látással kapcsolatos, tehát a felületnek és az idegsejteknek egy jelentős része a látással kapcsolatos, tehát ez a mi számunkra egy rendkívül fontos tulajdonság. Na most tehát a bionikus szemennek nevezték, nem én neveztem el, Leon Chu a professzor úr, amikor ezt a analogikai, celluláris, univerzális számítógép elvet kigondoltuk, közzétettük, akkor találkoztunk Frank Wöhrlein professzor úrral, a retina egyik világhírű kutatójával, és ő vele dolgozva hát derült ki, hogy nagyon sok látásfunkciót, kitüntetetten retina funkciót, amit ismerünk, az beprogramozható ezen a csipen, tehát olyan féle funkciókat lehet megcsinálni gyorsan, nagyon gyorsan és programozottan, mint a látás.
És nem tudom, hogyha az ember abba gondol bele, amit itt az ön munkásságáról írnak, mint az egyik lényegi vonulatáról, hogy az információs technológiák és a biotechnológia összekapcsolása, és ott van még mellette ez a bionikus szem is, és az embernek beindul a fantáziája, akkor megjelennek előtte ezek a tudományos, fantasztikus filmek vagy regények, ahol olyan robotokat gyártanak, amik már majdnem éreznek, és hát ennek a folyamatnak a végén akár a mesterséges intelligencia van.
Igen, hát ez egy nagy kísértés, hogy az ember azt mondja, hogy most már nem sokára itt lesznek a fantasztikus regényekbeli hősök, és a bionikus élőlények. Na most, ami viszont realitás, az a következő. Most éljük az információs technológiáknak, az elektronikának a harmadik hullámát. Mit jelent ez? Az első hullám volt az olcsó mikroprocesszorok, a második hullám volt az olcsó lézerek okozta internetipar, ugye az olcsó mikroprocesszorokra épült a PC-ipar, az olcsó lézerekre, száloptikára épült az olcsó sávszélesség és az internetipar, és most jön a harmadik hullám, az érzékelők forradalma, a mikroérzékelők és mikrobeavatkozók forradalma, tehát ez azt jelenti, hogy olcsón tömegesen állnak majd rendelkezésre a mesterséges látó, tapintó, halló, érző, ízérző, szagló és így tovább eszközök, és ezek újfajta termékeket és szolgáltatásokat hoznak
létre.
Ezek
eszközök? Ezt hogy kell elképzelni?
Hát csak egy példát mondok.
De melyik a boltba is veszek egy mesterséges nyelvet? Mondjuk,
hát
vagy,
mondjuk az ízérzés az nehéz. Az ízérzés az nehéz, még nehezebb a szag, de mondjuk a tapintást vegyük, ami egy viszonylag egyszerű dolog, és egy egyszerű dolog az, hogy ma, ha én lapozni akarok, tehát le akarok másolni mondjuk egy folyóratból néhány oldalt, akkor ma lapozni csak az ember tud. Se a betanított kutya, se az amőba, semmi. Csak ember tud lapozni. Pedig ez egy nagyon egyszerű dolog. Na most ilyen fajta dolgok, vagy mondjuk egy olyan porszívó, amit leteszek otthon, és szépen kiporszívózza a lakást, és nem kell nekem azokat csinálni. Tehát az legkülönfélébb érzők, szerveknek az összeépítése a számítástechnikával és a kommunikációval. Hát ezeknek egy része teszi lehetővé az úgynevezett bionikus eszközöknek a létrehozását. Ez azt jelenti, ez három kategóriát jelent. Egyébként a bionikus eszközök, ez a bionics-nak nevezett dolog, ez ma az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közös kutatási programjainak az öt közül az egyik kiemelt tématerülete. Hámori József professzorral ezügyben voltunk néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben. Tehát három dologról van szó. Az egyik, a élő szervezetek, érzékelő szervezeteknek a lemásolása, tehát az élő világból tanulunk prototípusokat az elektronika
számítása. Ez puszta másolás, vagy elképzelhető az is, hogy egy élő szervezetet úgy összekapcsolni egy elektronikai rendszer, egy számítógépen, hogy az működni tudja?
Na most ez a második rész, amikor összekapcsolódik az élő szervezet ezekkel a érzékelő számítógépekkel. Itt is, ha szabad, mondanék egy-két példát, hiszen ezek nem fantazmagóriák ma, hanem például mondjuk a legegyszerűbb protézisek, ugye? A legelső volt a pacemaker, a szívritmus szabályzó, aztán nem sokára, nemrég kijöttek ezek a mesterséges kochleák, a bizonyos halláskárosodás esetén süketeket hallani tudnak képessé tenni. Még a mesterséges szem az még hátra van, az még kicsit messzebb van, de minden esetre ezek nagyon fontos.
De az
fontos...
is ezen az elven tud majd működni?
Hát igen, ilyen fajta elveken tud majd működni, csak itt az összekapcsolás nagyon nehéz, mert az összes többi eszköz, ott néhány ponton kell az élőrendszerrel csatlakozni, mondjuk fél milliméter egy ilyen fajta pontossággal, itt pedig több ezer ponton kellene, vagy kell majd csatlakozni a látás esetében, tized milliméter, stb. Pontossággal. Tehát ez egy nagyságrenddel nehezebb feladat. Azonban olyan eszközökről is szó van itt, hogy mondjuk egy epilepsziás személy, körülbelül minden 200. ember valamilyen módon epilepsziás, és egy része ezeknek a betegségeknek nem gyógyítható, de betehető, ez most kísérleti állapotban van, betehető mondjuk 1-2 tucat olyan érzékelő az agyba, aminek alapján a kijövő jelekből 2-3 perccel előre lehet tudni, hogy jön az epilepsziás roham, tehát illető leülhet, vagy leparkol, és így tovább. Tehát ezek azok az eszközök, amelyek tehát beépülnek esetleg az emberi szervezetbe, vagy az élő szervezetbe, és ott működnek az élő szervezettel szimbiózisban.
Helyettesíteni tudnak élő szervezetet?
Vannak...
Tehát elképzelhető az, hogyha a kutatások haladnak egy idő után, képesek leszünk szívet csinálni, mondjuk.
Igen.
Szemet hát, csinálni.
Igen, igen. Itt nagyon vigyázni kell, hogy mi az, hogy szemet csinálni. Ma még, bár egy nagy lépés volt az elmúlt 1-2 évben ezen a területen, véletlenül éppen a Bozont fiam volt az, aki Berkeley-ben dolgozva Urban professzor úrral éppen megfejtette a szem belső részének bizonyos titkait, neurobiológus, de azért azt látnunk kell, hogy a látórendszerből mi még nagyon-nagyon keveset ismerünk. De mindenképpen, amit megismerünk, azokat megpróbáljuk utánozni. Programozottan is, ha kell. És amit megismertünk, azt összetudjuk kötni az élő szervezettel, és bizonyos funkciókat pótolni tudunk. A szív egyéb dolgokhoz nem ismerem, pontosabban nem is ismerem, a biológiához sem értek, a szemhez sem értek, de bizonyos dolgokat megtanultam. De minden esetre a lényeg tehát az, hogy igen, tudunk helyettesíteni bizonyos szerveket, bizonyos érzékszerveket, ezen az úton folynak a kutatások.
Mi lebeg a szem előtt? Tehát mikor mondja azt, mi az a cél, amit el szeretné érni ezzel a kutatással?
Igen, hát sokféle érdekes...
Már egyáltalán van ilyen, hogy vége ennek.
Igen, na most először is azt akartam mondani, azt hiszem, hogy mi a vége. Vége soha, mert minden új felismerés újabb nyitott kérdéseket vet fel. De néhány nagyon fontos új feladat áll előttünk, az egyik, és hát sok száz kutató dolgozik ezen a területen szerte a világon, az egyik ennek az új számítógép elvnek a hatékonyabb megvalósítása és előbb-utóbb majd az ipari alkalmazásba való bevezetése. Nagyon sok tehetséges kollégám dolgozik ezen a területen is. Egy másik izgalmas kérdéskör ez a bionikus eszközök világa, tehát vajon képesek leszünk-e arra, hogy például ebben az epilepsziás előrejelző dologban, hogy valóban jól tudjuk előrejelezni. Egy német kutatócsoport dolgozik ezen, mi is kollaborálunk velük egy spanyol laboratóriummal együtt. Hát ez egy borzasztó izgalmas dolog. Tudjuk, a következő lépés nem az, hogy csak hogy előrejelezzük a rohamot, hanem talán esetleg meg tudjuk akadályozni, hogy létrejöjjön. Tehát most már nem csak érzékelünk és kivesszük a jeleket, hanem ha mi bevezetünk jeleket ugyanezeken a kis kontaktusokon keresztül, esetleg olyan ellenhullámot tudunk gerjeszteni, ami nem engedi, hogy az epilepsziának ez a hulláma kialakuljon. Ez persze fölvet egy nagyon-nagyon súlyos etikai kérdést, mert ebben a pillanatban az emberi agyba kezdünk beavatkozni, az agyműködésbe kezdünk beavatkozni. Nyilvánvaló, mint minden ilyen esetben, az emberi tényező, az etikai tényező meghatározóvá válik. És van egy harmadik terület, ez pedig az a számítógépek elvi képességei. De hát ez túl absztrakt, talán ebbe itt nem mennénk bele.
Milyen veszélyek vannak annak, hogy az agy működésébe ilyen módon beavatkozunk addig, amíg arról még nincs szó, hogy olyan szerkezetet állítunk elő, ami az agyhoz hasonló módon képes gondolkodni és érzékelni.
Igen, azt hiszem,
tehát addig, hogy... amíg mesterséges agyat nem tudunk létrehozni.
Igen. Én azt hiszem, hogy...
Vagy tudunk?
Én azt hiszem, hogy bizonyos funkciókra, tehát az emberi gondolkodás bizonyos funkciójára megmutatható, hogy lehetetlenség mesterséges eszközt létrehozni, de ebben nem mennénk bele, mert ez nagyon absztrakt dolog. Azonban a másik kérdés, amikor mi belépünk az agyműködésbe, mivel nem ismerjük egy csomó következményét a belépésünknek, ezért kell borzasztóan óvatosan eljárni, mert egy Hályog Kovács módjára avatkozhatunk be.
Azt írják önök erről a többi között, hogy ön úgy vált elismert tagjává a nemzetközi tudós társadalomnak, hogy közben végig Magyarországon élt és Magyarországon dolgozott. És hát erről nagyon sokat szoktunk beszélni, ugye itt az agyelszívás problematikája, hogy Magyarországon lehet-e egy tudós része ennek a nemzetközi körnek.
Igen, hát azon a tudomány területen, ahol én dolgozom, a műszaki tudományok, elsősorban a számítástechnika, elektronika, az információs technológiák, csúcstechnológiák területén, hát 1989 előtt a praktikus válasz az volt, hogy az ember vagy elmegy oda, ahol ezeket a legmagasabb szinten csinálják, és akkor ott is marad, és nem jön haza, vagy nem megy el, és akkor hát nem tud hozzájutni azokhoz az információkhoz, amelyek az élen járó technológiának a kérdésfeltevéseit motiválják. Nekem szerencsém volt, mert 1988-ban éppen, ahogy említettem, 88 végén, majd megnyílt az út, és 89 elejétől a rendszerváltozás után, hát én tulajdonképpen minden évben kindolgoztam az évek nagyobb részében kétszer két hónapot, és ugyanakkor, tehát nyáron és télen két-két hónapot, és ugyanakkor itthon tudtam dolgozni nagyon jó körülmények között, tehát semmi alibim nincs, vagy nem volt arra, hogy miért nem tudok ezt vagy azt megcsinálni. És itt egy új világ nyílt meg, azt kell nagyon világosan látni, hogy a fiatal munkatársaim számára, akik zsinórban mentek Berkeleybe egy-két szemeszterre, aztán Lővenbe, Szeviába, Japánba és így tovább, őnekik már egész másképp alakul az életük, az föl sem merült, hogy az probléma legyen, hogyha valamit meg akarnak csinálni, hát akkor tudom, egy-két szemeszteren belül kimegyünk és megnézzük, megcsináljuk, és élünk abban a világban, ahol a felfedezések, a technológia fejlődésnek az üteme nagyon gyors, és könnyen hozzájátunk az információkhoz. Természetesen vannak olyan területek, ahol ez nem így van, tehát ahol az itthoni lehetőségek nem teszik, nem biztosítják az olyan drága és nagy berendezéseknek a meglétét, ami olyan kísérleteket lehessen végezni.
Ez megoldható probléma? Nagyon sokat beszélünk arról, hogy Magyarországon kevés a pénz a kutatás fejlesztésre, vagy pedig el kell fogadni, hogy Magyarország kicsi ország, és egyszerűen nem lehet mindenre pénz.
Azt hiszem, ennek két oldala. Az egyik oldal az, hogy valóban többet kell fordítani kutatás fejlesztésre, és hosszú évek után, most nem forintban számolva, mert ugye korábban, mikor 35% az infláció, vagy 15%, akkor ha felit növelik, vagy ugyanan szinten tartják, semmit nem növekedett. De mostanában, mikor már ez kicsi, de hogyha ez nagyon nagy jelentőségű változások történtek, tehát ha dollárban számolunk, akkor az elmúlt két évben, a 2001-2002-es évben több mint 50%-kal nőtt a K+F-nek az értéke, és nagyon fontos azt tudomásul venni, hogy minden országnak saját magának kell bizonyos mértékig nagy részt a K+F költségeket fedezni. Az Európai Unióban is az országok nagy részében a ráfordított pénznek mindössze 5%-a vagy 5-10% közötti része jön, illetve fordítódik az Európai Unión keresztül, és a többi az a hazai K+F.
A pénzhiánya mennyire nyomja le a magyar tudományos fejlesztés kutatás színvonalát, vagy az eredményeit mennyire korlátozza?
Igen, én azt hiszem, hogy ez nagyon tudományág függő, még a tudományágakon belül is probléma függő, tehát vannak olyan területek, ahol igenis csak külföldön lehet ezt végezni, de hát a fizikusok, a kísérleti fizikusok számára megnyílt a CERN, a Svájcban lévő nemzetközi fizikusi kutatóközpont, ahova Magyarország komoly pénzek árán bejuttatja a kutatóit. A biológiában ugye ott is megváltozott a helyzet, vannak dolgok, olyan mikroszkópok meg egyebek, amik hát nagyon-nagyon drágák, de egy-két helyen már megvannak, és az NKFP, tehát a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program, a Széchenyi terv új programja keretében egy-két millió dolláros kutatási összegeket lehet nyerni, és nyertek is az elmúlt évben konzorciumok, kutató konzorciumok, ahol összekapcsolódik az alapkutatás és az alkalmazás. De hát természetesen tovább kell lépni ezen az úton is, és azt hiszem én személy szerint, hogy bizonyos pontokon nem általában, de egyes pontokon szelektív módon növelni kell még az alaptevékenység támogatását.
Annak mi a jelentősége ön szerint, hogy ez a Bolyai díj, amit magyar Nobel-díjnak is nevezünk, és ami a legnagyobb összegű díj, mondjuk ki most már 14 millió forintnak megfelelő díjjal jár ez az elismerés, hogy ez egy magán kitüntetés.
Igen, ez egy nagyon nagy dolog, és szeretném itt említeni azt, hogy a Bolyai díj alapítvány és az alapítóknak a célja, az egésznek a üzenete a fiatalságnak szól, ahogy mondtam a megköszönő beszédemben, a harang értetek szól, ő értük alapítottat a fiatalok számára, hogy felértékelődjön az ő gondolkodásukban a kutatásnak, a tanulásnak, a szellemi munkának az értéke.
Mert ennek lehet egy olyan üzenete is, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb díjú és legnagyobb elismerést jelentő kitüntetése az egy magánkezdeményezés.
Igen, hát ez egy nagyon nagy dolog, és azért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az első ilyen magánkezdeményezés Magyarországon, és remélhetően ezt a szép példát többen is követik. És ez az ilyenfajta példa, ezt mondjuk az Egyesült Államokban nagyon-nagyon sok van.
És az állam szerepe ebben?
Na most az állam szerepét nem lehet sem nem csökkenteni, sem nem elvitatni, tehát ezek kiegészítő dolgok. Minden országban a kutatásfejlesztésnek a nagy részét, egy jelentős részét az állam fedezi, de egyre nagyobb rész a magánszférának, elsősorban a vállalatoknak, és ebben a Széchenyi tervben egy nagyon fontos dolog az, hogy a vállalatoknak a hozzájárulása is növekedjen, és lehetőleg érje el előbb-utóbb majd a 50%-ot.
Ön tanít is, és indult egy új fakultás, ami általában egyedülálló Európában. Ennek az a neve, hogy Információs Technológiai Kar, és amennyire én tudom, az a lényege, hogy olyan informatikai szakembereket, mérnököket próbálnak képezni, akik tanulják az élővilág információ feldolgozását is. Ennek mi a jelentősége? Mert ugye eddig az volt, hogy a tudományban egyre kisebb szeletekkel kellett foglalkozni ahhoz, hogy egy bizonyos területet az ember teljesen átlásson. Ez most úgy tűnik, mintha éppen az ellenkező tendencia indult volna be.
Igen, hát először is a következő években olyan termékek és szolgáltatások lépnek majd be, ahol az ember szerepe megnő. Tehát nem csak az interaktív eszközökre gondolok, hanem olyan tartalomszolgáltatásokra is, ahol nagyon nagy mértékben figyelembe kell venni, hogy az ezeket használó embernek mik a képességei. A dolog másik része azonban az, hogy az egyre bonyolultabb eszközök tervezésében, ugye most lassan már 1 milliárd tranzisztort teszünk egy csipre, lassan kimerülnek azok a rendszertechnikai és egyéb megoldások, amiket eddig kitaláltunk. Hát itt fordulunk megint az élő világhoz, és próbálunk ellesni olyan prototípus megoldásokat, amit az élő világ tud. Tehát ezen az új fakultáson, ami egyébként megint csak egyfajta kísérlet abban, ami pár évvel ezelőtt egy-két amerikai, nagy amerikai egyetemen megindult, ebben a kísérletben próbálunk a hallgatóknak olyan, illetve próbáltunk közel több mint 30 neves oktató-kutató szakemberrel együtt egy olyan tantervet csinálni, amelyben összekapcsolódik egyrészt a számítástechnika, távközléstechnika, elektronika tanítása és egy kismértékben a neurobiológia, biológia, elsősorban idegtudományok tanítása, másrészt a műveltségi tárgyaknak nagy hangsúlyt teszünk. Nagyon érdekes, hogy nemrégiben olvastam a világ egyes számú bankárának, Alan Greenspannek, az amerikai jegybank elnökének, a Federal Reserve-nek az elnökének egy írását, amely azt írja, hogy a 21. század gazdasága koncepció vezérelt gazdaság. Ebben a gazdaságban a szakemberek képzésében meghatározó szerepe van a szaktárgyak, a matematika, fizika meg a szaktárgyakon túlmenően, az irodalom, a művészet, a logika, a filozófia, a nyelvek, a zene, stb.
Erre azt szokták mondani, hogy erre nincs idő, és nincs energia.
Igen, hát a kétségtelen, hogy ennek egy részét a középiskolában kell megtanulni, és mostanában, hogy beszélgetek a hallgatókkal, ősszel minden hallgatóval külön-külön is beszélgettem, sokat tanultam tőlük, És nagyon sokaknak például egyetlen egy versről nincs olyan ismerete, hogy el tudják mondani. Tehát mondjuk már az iskolákban, a közép és általános középiskolákban meg kellene sok mindent tanulni. Vagy mondjuk az ember tragédiájából. Én ma is sok verset tudok, de azokat nem egyetemista koromban, meg az elmúlt években tanultam meg, hanem általános is, meg középiskolában, pedig én Ózdon jártam, tehát nem a fazekasba, vagy a legelitebb iskolába, de voltak kiváló tanáraink, és mondjuk, vagy a zene például, ezek mind az emberi műveltség több ezer éves szép eredményeit közvetítik, és ezek munkálják ki a leendő szakemberek fantáziáját, gazdagabb személyiségét, amiből sikeresebb kutatók, fejlesztők, feltalálók, vezetők lesznek.
A magyar oktatás egyik erényeként emlegették régebben legalábbis, hogy egy viszonylag magas szintű műveltséget ad, nagy lexikális tudást. De közben a legújabb, tehát készültek olyan felmérések, amelyekben a magyar diákok elég rossz eredményt értek el, ott ugyanis azt mérték, hogy nem azt, hogy mi az a tudás, amit megszereznek az oktatási intézményekben, hanem mi az a tudás, amit használni tudnak. És ebben alul maradtak, mondjuk, főleg az európaiak maradtak alul, mondjuk a tengeren túliakkal, akik mondjuk könnyebben tudnak kitölteni egy kérdőívet, vagyis a praktikus tudásuk az sokkal fejlettebb, mint a miénk.
Igen, azt hiszem, hogy ez az egyik legfélrevezetőbb dolog. Attól függ, hogy mérjük. Tehát közismert a hozzáértők között, hogy a közoktatásban a leggyengébb átlagos, hangsúlyozom, átlagos színvonal az Egyesült Államokban és a skandináv országokban van. Na most, és az amerikai csúcstechnológiás vállalatok legnagyobb részében a kulcsemberek azok nem benszülöttek. Sőt, a fő gond az, hogy ma az amerikai legjobb egyetemeken a doktorandusz hallgatóknak a nagy része az nem Amerikában született. Tehát ez mondjuk a tényleg. De a másik, amit nem szeretnék említeni, nemrégiben kezembe került néhány írás, amelyik a jelentős magyar származású feltalálóknak, Nobel-díjas tudósoknak, Neumann, Wigner, Teller, Szilárd Leó, és így tovább, Gábor Dénes, Békési. És hogy olvasgattam ezeket a visszaemlékezéseket, egytől egyig két kulcs szó és kulcsfogalom hangzik. A család és az iskola. És a műveltség, amit ők gimnazista korukra megszereztek. Ez az, ami a alapja az alkotóképességnek.
Ki tud kapcsolni? Az átlagember, idézőjelben átlagember úgy képzeli, hogy a tudós soha nem kapcsol ki, mindig az a probléma jár a fejében, amivel éppen foglalkozik. Ez egyébként valószínűleg az idézőjeles átlagemberre is vonatkozik, hogy nagyon nehezen tud, hogy nagyon nehezen tudunk kikapcsolni.
Hát vannak adottságok, és vannak szerencsés helyzetek. Az egyik adottság az, hogy én ugye nagyon sokat dolgozom, és hát mióta visszaemlékszem, hát mondjuk a napi átlag 12 óra az a tipikus, de ugyanakkor viszont egyrészt jól alszom, tehát mindig jól kialszom magam, másrészt pedig a művészetekkel, különösen zenével való kapcsolat nagyon természetes. Feleségem Esztor Zsuzsa zongoraművész, és így én állandóan, vagy nagyon sok koncertet, vagy koncertrészletet hallok, és a zene az egész családunkban a gyerekek kapcsán is mindig jelen volt. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos dolog, a csönd. Tehát a mai világban különösen túl aktív az életmódunk. Állandóan akcióban vagyunk. Na most legalábbis a kutatói pályán legalább olyan fontos az elmélkedő, csöndes időszak, mint az aktív időszak.
Lehet, hogy egy ilyen bionikus kapcsolót kellene kifejleszteni, amivel időről időre ki lehetne kapcsolni az agyat.
Én csöndkúrát javasolnék, éppen az egyik, egyébként nagyon oda kell figyelni sokszor a fiatalokra, én rengeteget tanulok a munkatársaimtól is, meg a többiektől is, de legutóbb az egyik fiatal gyakorlatvezető az egyetemen, egy doktorandusz kolléga azt mondta, hogy hát tanár úr, lehetne egy ilyen kezdő csendet bevezetni az órán? Mondtam, hát ahogy jónak látod, hát na most én majdnem kötelezővé, kötelező nem szabad tenni, de ajánlom mindenkinek, minden osztály és minden tanóra előtt egy perc csönd sokat segítene.